A Biblia utolsó könyvének, a Jelenések könyvének 22 fejezetét áttekintve jutunk most el a 21. fejezet végéhez és a 22. fejezet elejéhez. A mai témánk az Új Jeruzsálem, vagy más szóval a mennyei Jeruzsálem. Mi ez az Új Jeruzsálem? Mi ez a mennyei Jeruzsálem? Miért végződik ezzel a Jelenések könyve? Mert ennek a látomása után már csak záró, összegző vallomás hangzik el János apostol részéről, aki mindezt egy nap leforgása alatt kapta Pátmos szigetén. Tehát egyetlen egy nap, szombatnap leforgása alatt Jézus Krisztus megjelent neki, és különböző látomásokat hozott a tudomására, 4 sorozatban, amit ő egy nap alatt kapott, és ennyire pontosan följegyzett. Hát nekünk erre már bizony hosszú hónapok kellettek, mert Jelenések könyvének a jelképeit azonosítanunk kellett, az összefüggéseit tárgyalnunk kellett, tehát ez bizony ennyi időt kíván. Most, hogy elérkeztünk a könyvnek a végéhez, és minden lezajlódott, a történelem lezárult, az 1000 éves ítélet is lezárult, és az 1000 éves ítélet után a múlt alkalommal ez a két előadás kerül sorra, hogy mi volt ez a Gog és Magog csatája, és utána pedig Jézusnak az ígérete, hogy mindent újjá fog tenni, és kik kerülnek majd az örök életre, erre az újjáteremtett földre. Itt már a 20. fejezetben egy nagyon megbúvó helyen, egy szinte elrejtett helyen már találkoztunk ezzel az Új Jeruzsálemmel, vagy mennyei Jeruzsálemmel, de hogy mennyire csak röviden újra felolvasom ezt a részt, talán tetszenek rá emlékezni, a Biblia szerint, amikor az 1000 év letelik, az 1000 év letelte után Jézus visszaadja az életét a kárhozottaknak is. És mikor visszaadja az életüket, és jön a földre, és a föld újabb honfoglalása bekövetkezik, tehát hogy a mennyből, az 1000 éves mennyei ítélet után Jézus az üdvözültekkel a földre jön, akkor azt olvassuk a Jelenések könyve 20. fejezetében, a 9. versben, hogy a feltámadt gonoszok feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, de itt van egy vessző, és azt mondja, és a szeretett várost. Tehát itt nem arról van szó, hogy jön Jézus a mennyei lényekkel, értelmes lényekkel, angyalokkal, és az örök életre feltámasztott emberekkel, és itt a földön Sátán eloldatik fogságából, és visszanyeri a gonosz alattvalóit, és ez a két csoport, ez a két hatalmas tömeg egymással, hogy úgy mondjam, farkas szemet néz, nem egészen erről van szó, hanem itt a Biblia pontosít, feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost. Mi ez a szeretett város? Hogy kerül ez ide? Ezt a Jelenések könyve 20. fejezete nem részletezi. De most a 21. fejezet erre visszatér, hogy mi ez a szeretett város, hogy Jézus jön a mennyből, és jön az üdvözültekkel, az örök élet polgáraival, és a szeretett várost veszik körül a föld 4 szeglete felől újra hazugsággal elámított emberek, akik Sátán zászlaja alá gyűltek. Mi ez a szeretett város? Ha valaki idáig elolvasta a Bibliát, már pedig ugye a Jelenések könyve az utolsó bibliai könyv, akkor legalább 2, illetve egész pontosan 3 bibliai könyvben megint csak utalásszerűen, a 2-ben utalásszerűen, a 3-ban már egészen nyilvánvalóan szó van egy végső eseményről, amelyet Lukács evangéliuma 24. fejezet 50. és 52. verse is kifejez, amikor Jézus távozott innen a földről az első eljövetelekor, amikor Jézus feltámadt az olajfák hegyének a Betfagé felüli részén, Betánia felé vezető útján, tehát a keleti részéről szállt fel a mennybe, és az apostolok cselekedetei első fejezet 9. és 11. versei között még részletesebben írja le ezt Lukács, ugye, mert Lukács evangélista a szerzője az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek is. És ott Lukács azt mondja, hogy Jézus, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól és felemelkedett a mennybe, akkor még 2 férfi, tehát 2 angyal biztosította a tanítványait arról, hogy ahonnan felemelkedett Jézus, oda fog majd visszatérni. És ez a kijelentés, tudjuk, hogy Jézus második eljövetelekor nem teljesedik be. Hiszen Jézus második eljövetelekor nem érinti a földet. Ezt kimondja Pál apostol szó szerint, hogy amikor Jézus eljön, akkor elragadtatunk ővel együtt a levegő égbe. Ugye a hét csapás, a hatodik és a hetedik csapásnál jelzi a Biblia, hogy Jézus érkezik napkelet felől mennyei seregekkel, de az egész föld a hét csapás borzalmai alatt nyög. Jézus megközelíti a földünket, és mindenütt látható lesz, hiszen az angyalaival több napba kerül, hogy mindenkit összegyűjt a földről, akiket elvisz a mennybe. Ezért ez a jövendőlés, hogy Jézus ugyanoda fog eljönni, ez a második eljövetelkor nem teljesül. De Zakariás könyve 14. fejezete, amit egyébként nagyon sokan éppen ezért értenek félre, mert a második eljövetelre vonatkoztatják ezeket a proféciákat. Nos hát Zakariás könyve 14. fejezete foglalkozik ezzel a kijelentéssel, hogy Jézus amikor újra a földre jön, amikor ténylegesen idehelyezi a világ mindenség központját. Ezért is szoktuk mondani, hogy nem csak így, hogy új Jeruzsálem, hanem mennyei Jeruzsálem. A menny a földre fog leszállni, ahogy Petőfi írta a Híres ítélet című versében, a menny a földre fog leszállni, ez Jézusnak a harmadik eljövetelekor fog teljesedni. Ugye az első eljövetele volt az áldozaté, a második eljövetel a hatalmi közbeavatkozásé, a harmadik eljövetel a végső újjáteremtésé és az örök élet maradéktalan boldogságának a kezdetéjé. Zakariás könyvét olvasom, a 14. a próféta, innen visszafele számítva 2500 éve élt, körülbelül Zakariás próféta. A könyvének az utolsó fejezet, ez a 14. fejezet, és itt a harmadik verstől a következő pillanatkép proféciával találkozunk. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt ama napon a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottak a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent ő vele. Kétszer is hangsúlyozza ez a pillanatkép profécia, hogy ez az az eljövetel lesz, amikor Jézussal minden szent eljön. Amikor a világ mindenségben az a történelem, amit mi a föld történelmének hívunk, egyszer s mindenkorra véget ér, az a szennyes és gyászos történelem, amit most is élünk, amiben benne van egy mintegy 6000 éves történelem, benne van az 1000 éves ítélet, és az 1000 éves ítélet után, a millennium után fog ez bekövetkezni, eljön az Úr. Bizony, eljön az Úr az én Istenem, és minden szent ő vele. Ekkor mondja a Biblia, hogy az olajfák hegye itt Jeruzsálemnél ketté válik. Hely készítetik annak, hogy Isten a világkormányzásának a színhelyét ide a földre helyezze, hely készítetik az új Jeruzsálemnek. És a Jelenések könyve 21. fejezete, aminél most tartunk, a következőképpen írja le ennek az új Jeruzsálemnek a földre ereszkedését, és a mai tárgyunk az, hogy megértsük, hogy miért fejeződik be így a Biblia, és mi ez az új Jeruzsálem, mi ez a mennyei Jeruzsálem, és miért szól erről ilyen részletes leírás. Jelenések könyve 21. fejezetében a 9. verstől olvasom a proféciát. És jött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással teli hét pohár volt, és szólt nékem mondván, jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvesző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira. Annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmérte annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És a kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdónix, a hatodik szárdiusz, a hetedik krizolitusz, a nyolcadik berillusz, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a népek, ugye a Bibliában, amikor pogányokat olvasunk, mindig rögtön áttehetjük el, hogy népek, nemzetek. És a népek, akik megtartattak, annak világosságában jártak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záradtak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. És megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a királynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a népek fenntartására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, tehát világosságra és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Kedves hallgatók, ez a leírás. Csodálatos leírás, amit általában színhatásokkal érzékeltet Jelenések könyve. Ugye tudjuk jól azt, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében már ilyen drágakövekkel találkoztunk, ilyen ásványokkal és drágakövekkel. Ott a mennyet mutatta be így. A mennyet is, amikor belelátott látomás formájában János apostol a mennyei világba, akkor smaragd, zöld smaragd színt látott. Ott is jáspis, vörös színt látott, üvegtengert látott, tehát átlátszó, tiszta színvilágot látott. Leírhatatlan volt a 4.-5. fejezetben a menny, de leírhatatlan az újjáteremtett földön, vagyis az újjáteremtendő földön a mennyei Jeruzsálem, mert itt egy kis pontosítást kell végeznünk. Ugyanis Jézus jön tehát a megváltottakkal. A mennyei Jeruzsálem leereszkedik az olajfák hegyének helyére. Elmondja a méreteit. Itt a sing és a futamat pontosan leírható méretek. Néhány, kb. 2,5 kilométeres négyzetet mond erre a városra. Elmondja, hogy 4 oldala van, mindegyik oldalon 3 kapu, és itt jelzi azt a színvilágot, egy csodálatos színű ásványok. Csodálatos, hogy János apostol mindegyiket fölismerte. Én nem vagyok nagy ásvány szakértő, nem tudom, hogy önök hogy vannak az ásványokkal. Én biztos, hogy ezt a 12 ásványból csak 3-4-et tudtam volna azonosítani, de ha már itt tartunk, akkor hadd ajánljam a kedves hallgatóknak, hogyha szépet akarnak látni, nem is olyan messze innen Debrecentől, Magyarország egyik legcsodálatosabb ásványmúzeuma található Miskolcon. Miskolcon az Avas alján van az ottani Herman Otto Múzeumnak egy olyan csodálatos ásványgyűjtemény, és ilyen tükrös kiképzésekkel tették láthatóvá az ásványokat, hogy az ember elámul, és órákig nem tud onnan kimenni, mert az a színvilág, az a formavilág. Tehát valahogy ezért említem ezt, hogy Isten ezért mutatta így be a mennyei Jeruzsálemet, hogy ez valami elképzelhetetlenül csodálatos dolog lesz, amit itt János apostol látott, és aminél visszautalok arra, amiről már beszéltünk, és amivel most nem is foglalkoznám részletesen, hogy amikor ez a város leereszkedik, és Jézus jön, hogy az újjáteremtett föld fővárosába hozza a megváltottakat, ezután kerül sor arra a csatára, amit én akkor csak röviden elemeztem a kedves hallgatóknak, a Gog és Magog csatájára, mert Sátán és a halottaikból föltámadó gonoszok újra nem akarják elfogadni, hogy Krisztus az élet fejedelme. Sátán újra el tudja hitetni a feltámasztott alattvalóit azzal, tulajdonképpen ez lesz a világtörténelem legnagyobb hitetése, hogy mintha ő támasztotta volna fel őket, hogy ő nem más, mint a megváltó. Ő nem más, mint akinek köszönhető az, hogy van élet és van feltámadás, és az utolsó küzdelem, hogy Sátán a föld 4 szeglete felül a népeket, hogy erről már beszéltünk, küzdelemre vezeti Krisztus és a megváltottai ellen, jelezvén, hogy Sátán menthetetlen, és menthetetlenek azok az emberek is, akik nem csak a földi életüket rontották el, de ha Isten visszaadja nekik az életet, akkor sem tanulnak. Tehát az, hogy Isten adjon nekik örök életet, hiszen mindannyian úgy olvassuk a Bibliát és Jelenések könyvét, gondolom ezzel a kedves hallgatók is így vannak, hogy az ember a szívében mindenkinek örök életet kívánna. Hogy minden ember ott legyen, hogy ahogy az 1 Timóteus 2.4 mondja, hogy Isten akarata is, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mindenkinek életet kívánunk, és örök életet. Na de hogyan adjon Isten életet olyan lényeknek, mint Sátán, a démonai, és azok az emberek, akik a gonoszsággal, az önzéssel teljesen azonosultak, akik akkor, amikor ilyen nagy csoda történik, hogy itt van már a mennyei Jeruzsálem, elképzelhetetlen szépségben, itt van Krisztus, itt vannak a megváltottak, teljesen nyilvánvaló, hogy miről van szó, és Sátán most is el tudja őket hitetni? Vajon meddig tart ez az elhitetés, meddig megy ez az elhitetés? A Biblia ezt nem részletezi annyira, de azt láthatjuk, hogy azért annyira nem megy az elhitetés, hogy itt egy komoly háború keletkezne, mint ahogy a földi történelemben annyi sok háború volt, még a 7 csapás idején is, a 6. csapásnál az armageddoni háború, egy egész világra kiterjedő háború, itt már nem lesz ilyen háború. Itt már a Biblia azt mondja, hogy a hitetés csak egy bizonyos fokig megy, hiszen az emberek látják azt, hogy mi a helyzet, de megváltozni már nem tudnak. Sátán zászlaja alatt maradnak, Krisztussal szembefordult állapotban, de béna, erőtelen, Krisztussal is meghasonlott, Sátánnal is meghasonlott állapotban vannak. Ha valaki erről a bibliai proféciák alapján, mert bármilyen különös táblára nem tudtam felírni sok biblia verset, legalább 40-50 biblia verset kellett volna ezzel a mozzanattal kapcsolatban is felírnom, főleg Ézsaiás prófétától, Mikeás prófétától, az ószövetségi prófétáktól, de ha valaki erre a mozzanatra kíváncsi, a Jelenések könyvének talán a legrészletesebb, legmélyebb tárgyalása ebben a könyvben található, Ellen White Korszakok nyomában című könyvében. Ebből a könyvből, ha az utolsó 2 fejezetet elolvassa, bárki is, akkor ezzel a 40-50 bibliaverssel szembe kiegyensúlyozva a végső napok eseményeit is méltó módon és méltó mélységben fogja megérteni. Mi azonban értsük meg azt, amit itt János apostolnak ez a hét csapás egyik angyala kijelentett, hogy itt van egy lenyűgöző, csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, mennyei Jeruzsálem, amit talán mai szóval így mondhatnék önöknek, hogy Isten így kezdi meg a honfoglalását a földön. Leereszkedik a mennyei Jeruzsálem, utána jön az, hogy Sátán a hadait egybegyűjti, de Istentől az égből, a mennyből tűzszál alá is megemészti őket. Ekkor teljesedik be azt, hogy az egész föld, úgy, ahogy van a romlás és a gonoszság emlékeivel együtt elpusztul, és a mennyei Jeruzsálemből kiindulva Isten elkezdi a földnek az újjáteremtését. Ahogy már az előző előadáson olvastuk Jézus csodálatosan rövid kijelentését, íme mindent újjáteszek. Egyelőre újjáteszi azt, ami a mennyből száll alá, az már újjá van téve a mennyei Jeruzsálem, ez a csodálatos város, az új földnek a fővárosa. De aztán, amikor megszűnt létezni Sátán, a démonok és minden gonoszság, akkor elkezdődik a földnek a folyamatos újjáteremtése és birtokba vétele, és ahogy ezt leírja, hogy mi várható ezen az új földön, az ember csak arra emlékszik, amit az első korintusi levél második fejezetében mond Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ez egy csodálatos világ lesz, ez egy gyönyörű világ lesz, szép, új, és olyan világ, amelyet nem fog megrontani soha többé a bűn. Nézzük meg, hogy mit mond el erről. Azt mondja a 22. versben János apostol, hogy templomot nem láttam abban. Nem lesz az új világban templom. Miért nem lesz? Sokak számára ez talán, akik nem ismerik a Bibliát, vagy nem ismerik a Jelenések könyvét, nem ismerik a templom, egyáltalán mi ez, hogy templom a Bibliában, olyan különös megfogalmazásnak hat, hogy templomot nem láttam abban. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel a kérdést, aki a Bibliát az elejétől végig elolvassa. És a Bibliában találunk ilyen kijelentést, hogy az Ószövetségben Isten építetett templomot. Először ugye sátor formájában, ugye Mózes idejében, utána Salamon idejében kőből épült formában. Hát maga az Isten építette a templomot. Miért nem lesz templom az új Jeruzsálemben? Miért nincs szükség templomra az újjáteremtett földön? Ma nagyon sok embernek a vallás, a keresztény vallás is szinte a templomot jelenti. Sokszor emberek a templomon kívül már nem is beszélnek vallásra. Azt mondják, hogy hát a templomban van a vallás, vagy ha elmegyek a templomba hetente, hát ott végzem el a vallásos kötelezettségeimet. A templom a Bibliában nem ilyen célt szolgált. A templom a Bibliában a bűn elrendezés színhelye. Az Ószövetségben, míg Jézus el nem jött, a rávonatkozó jelképekkel a bűn elrendezés színhelye. Ugye a zsidók azért építhettek csak mindig egy templomot, holott minden faluban, városban lehetett zsinagóga, de a zsinagóga nem egyenlő a templommal. Ez két különböző dolog. A templom a bűn elrendezés színhelye. A zsinagóga pedig az összegyülekezés, a bibliaolvasás, az igehirdetés, az istentisztelet színhelye. Azért lehetett csak egy templom a zsidóknál, mert Isten azt akarta egy vegyülékes nagy nép elméjébe vésni, hogy egy Isten van, és a bűnöket rendezni, igazán rendezni csak az Istennel lehet. Persze rendezni kell a másik emberrel is, ha megsértettük a másik embert, de csak a másik emberrel rendezni a bűnöket, ez a bűnöknek egy nagyon töredékes, nagyon gyenge rendezése. Rendezem a másik emberrel a bűnömet, és elkövetem egy másodikkal, harmadikkal, negyedikkel. De ha Istennel rendezem a bűneimet, hogy mondja János első levele, első fejezete, hogy Jézus Krisztus hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Egyedül az Isten képes arra, nem csak arra, hogy tökéletesen megbocsásson, de arra is, hogy erőt adjon ahhoz, hogy többet ne vétkezzünk. Azt ne kövessük el azt a bűnt. Az örök életben miért nem látott templomot János apostol? Mert nincs bűn többé. Ha nincs bűn többé, templomra sincs szükség. Egyébként ez már az új szövetségnek is a tanítása, hiszen az új szövetség nem hirdet ilyesmit, hogy építsünk templomokat. Az új szövetség azt mondja az első Korintus levél harmadik fejezetében, hogy Isten temploma szent, ezek vagytok ti. A templomnak minden ember szívében kell lennie. Ami az Ószövetségben egy külső tárgy volt, egy építmény volt, az Új Szövetségben Jézus világosan mondta, hogy építsétek fel a templomot, harmadnapra lerontom azt. Jézus fölöslegessé tette a templomot az áldozatával. Amikor Jézus meghozta az áldozatát, nem véletlenül a jeruzsálemi templom kárpitja ketté is hasadt. És a jeruzsálemi templomot Jézus 31 húsvétján hozott áldozata után 70-ben le is rombolták. Mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Csak zsinagógák vannak. A zsinagóga nem templom. A zsinagóga zsinagóga, összegyülekező hely. A kereszténység megértette ezt az első 3 évszázadban, nem is építettek templomot. A keresztények összegyűltek bizonyos helyeken, szobákban, lakásokban. Volt, amikor a szabad ég alatt, ahogy apostolok cselekedeteiben olvassuk, és minden őskeresztény és ókeresztény tudta, hogy a templomnak itt kell lenni. A bűnt megbánni lélekben, hitben, imádságban mindenkinek személyesen az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Nem szükséges templomot emelni. Amikor a 4. században létrejött az állam és az egyháznak a szövetsége, de még akkor nem is építettek templomot, csak régi nagy vásárcsarnokokat, úgynevezett bazilikákat alakítottak át. Később a 8.-9. században a román építészettel fejlődik ki Európában a templomépítészet, és a templom az egy középkori találmány, amivel az embereknek azt a hamis képzetet adták, hogy ha elmész a templomba, ott szabadulhatsz meg a bűneidtől, vagy ott rakhatod le az élet terét, ma is így veszik ezt az emberek. Biblia azt mondja, az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézus Krisztussal, és mindenkinek az életében kell, hogy megvalósuljon az a templom, amiről egyébként Koméniusz, aki maradéktalanul megértette ezt a 17. században, ezért is adta ennek a főművének ezt a címet, hogy a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A paradicsomnak itt kell lenni. A megbékélésnek bennünk kell lezajlani. Mi vagyunk lázadó állapotban az Istennel szemben. Hit által, a Krisztus áldozatának megértése által minden embernek belül kell, hogy kialakuljon az a harmonikus, megbékélt viszonya az Istennel, amivel egyébként az Isten tud bennünket vezetni és irányítani. És ha már az Új Szövetség időszakában itt kell, hogy belül az életünkben kifejlődjék a templom, hát nem természetes, hogy az újjáteremtett földön, a mennyei Jeruzsálemben, erre azt mondja János apostol, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Bűn nem lesz, bűnelrendezésre sincs szükség. Ha nincs bűn, akkor nem kell azt elrendezni, templomra sincs szükség. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. János apostol ezt így látta, hogy napra és holdra nincs szüksége a mennyei Jeruzsálemnek, amely a földre szállt. Sokan fölteszik a kérdést, hát akkor nem lesz majd nap, égitest, nem lesz hold. Hát mi baj van ezekkel az égitestekkel? Ezt nem mondja a Szentírás. A Szentírás csak azt mondja, hogy az újjáteremtett föld fővárosában nem kell, hogy világítson a nap és a hold, mert van nagyobb világosság, amit az Isten tud adni önmagából, és ha az Isten itt lesz, és ha Jézus Krisztus állandóan itt lesz, akkor nincs szükség arra, aminek most az életet köszönhetjük. Az életet egyébként ma a napnak azért köszönhetjük, mert valaki megteremtette. Tessenek visszaemlékezni rá, hogy a Bibliánk hogyan kezdődik. A Bibliánk úgy kezdődik, hogy már van világosság, de még nincs nap. És amikor ezen sokan élcelődtek, például a 60-as, 70-es években Magyarországon hány ilyen könyvet adtak ki? Például volt egy nagyon hírhet könyv, az a cím, hogy Bibliai csodák. És ez azzal kezdte a felsorolást, hogy hát a Biblia egy lesajnálni való ostoba mesegyűjtemény, mert hát hogy lehet az, hogy a Bibliát, ha felnyitjuk, az Isten első napon azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság, és olvasom tovább, hogy csak a 4. napon teremt napot. Hát akkor hogyan? Hát ilyen primitív emberek voltak, hogy nem tudták, hogy a világosság a napból jön. Kedves hallgatók, régen nem voltak primitív emberek, meg hát a Bibliát sem nem okos, sem nem primitív emberek írták, hanem az Isten ihlette. Tehát ezt Mózes azért írta így le, mert a Szentlélek ihlette őt annak leírására, aminél különben senki nem volt ott. De hogy éppen ilyen ihletést adott Isten Mózesnek, ezt most már látjuk, mert a napsugárzáson kívül most már a mai fizika, hogy ugye a tudománnyal az emberek még meggyőzhetők, talán a mai napokban, mai fizika azt mondja, hogy a napsugárzáson kívül a mi térségünkben és a világegyetem, és van sugár, van fénysugárzás. Nem a napnak van alávetve a világosság, és nem Isten van alávetve a napnak. Isten minden jónak az alkotója, hogy Isten a napot és a holdat és a csillagokat megteremtette. Ez nem annyit jelent, hogy mi a napnak és a holdnak és a csillagoknak köszönhetünk dolgokat. Azok a pogány és bálványimádó vallások, amelyek mind a mai napig, beleértve az ős magyar vallás, mindenféle törzsi népi vallást, hogy a napot istenítik, vagy a holdat, vagy nem tudom én, milyen égi jelekre hívják fel az emberek figyelmét, ez a Bibliától távol álló vallás. A Bibliának ez a vallása, hogy Istentől származik minden csodálatos és tökéletes dolog, és Istennek nincs szüksége napra és holdra, és legalábbis itt, ebben a városban nem kell, hogy ragyogjon a nap és a hold és a csillagok, mert Isten és a bárány világossága betölti ezt a várost. És azt mondja ezután, hogy ebbe a városba nem megy be semmi tisztátalan. Az örök élet feltétele az, hogy itt a földön mi a bűntől megszabaduljunk. A bűnnel együtt nem lehet bemenni ebbe a városba. Ha a bűnnel együtt adna Isten örök életet nekünk, akkor újra elindulna, akkor a kovász ott lenne újra, és újra elindulna az egész történelem. Ezért ezt is sokan nem értik meg, még keresztény körökben sem, hogy a Bibliának miért ilyen magas a mércéje. Sokan azt mondják, hogy ez magas mérce, hát mi nem tudjuk a bűneinket legyőzni. Hát azért az emberbe csak maradnak apró cseprő, vagy olyan bűnök, amikről nem is tudok, nem is akarom, hogy legyenek, de hát vannak mégis az életemben. Kedves hallgatók, a Biblia világosan mondja azt, hogy az Isten világosság és nincs benne sötétség. És a Biblia itt világosan mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. Az ember, ha fölismer valamit az életéből, ami rossz, ami nem jó, ami méltatlan magunkhoz és másokhoz, ott az embernek két választása lehet. Vagy igazolja, akár kicsi, akár nagy bűneit, vagy pedig segítséget kér Istentől, hogy Isten erejével ezeket le tudja győzni. De a majdnem legyőztük meg, majdnem bűn nélkül vagyunk, szóval ez az állapot és magatartás, amire a Biblia azt mondja, hogy így nem lehet bemenni az örök életre. Fogadjuk el az Isten segítségét. Az Isten segítségével minden bűn legyőzhető. Ne adjuk meg magunkat a rossznak. Ne igazoljuk a rosszat. Ne mentegessük a rosszat. Mert ez a mondat is egy hatalmas bibliai mondat, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Egy negyedik dolog, amit ezután mond erről, hogy megmutatta János apostolnak az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó volt, mint a kristály, és ott csörgedezik ez a tiszta folyóvíz, és ott látja az élet fáját, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és így mondja a mi károlyi fordításunk, hogy levelei a pogányok gyógyítására valók. Én már helyesbítettem a fordításban, felolvasásban, mert hát nyilván, hogy ilyen, hogy pogányok gyógyítása, ez ott abban az életben nem lesz. De a pogány, mondom, az mindig nép és nemzet, és a gyógyítás helyén ugyanaz az a kifejezés áll a görögben, ami a mi magyar nyelvünkben is, mint jövevény szó, eléggé gyökeret vert, ez a terápeuó ige, a terápia kifejezése, de a terápia a görög nyelvben eredetileg nem csak a gyógyítást jelentette, sőt, én megkockáztatnám, hogy ma is a terápia, egy igazi terápia. Az nem csak, az a konkrét gyógyítás, hanem az igazi terápia az gondoskodás. Az igazi terápia az fenntartás. Tehát ezért helyesbítettem így a fordítást, hogy lesz ott egy életfája ebben a mennyei Jeruzsálemben, az életfája minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és a népek fenntartására, a népek gondozására való ez az életfája. Nagyon érdekes dolog ez, kedves hallgatók, hogyha a Bibliát valaki az első fejezeténél olvassa el, meg az utolsó előtti, vagy utolsó fejezetén, mert ez már belementünk az utolsó fejezetbe, nagyon nagy fontosságot talál egy anyagi természeti dolognál, amit különben mi is nagyon megbecsülünk, de sajnos itt Magyarországon nem kellőképpen, és ez a gyümölcs, a gyümölcsök. A Biblia gyümölcsökkel kezdődik, ugye az élet fája, mi gyümölcsöket érlel, és a Biblia gyümölcsökkel folytatódik, és zárul le, hogy az életnek az alap, tehát hogy anyagilag mi, ugye Isten világában nincs ilyen, hogy a külön anyag meg külön lélek. Isten maga is ugyanolyan személy, ugyanolyan testi, lelki meghatározottsága van. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Jézus a földre jött, hát ugyanolyan életet élt, mint mi, és amikor feltámadt, ugyanilyen testben támadt fel. Semmi rossz nincs a testben, semmi rossz nincs az anyagszerűségben. A bűn és a rossz tette rosszá a dolgokat. Nem a dolgok magukban rosszak. Amiket Isten megteremtett, az anyagi lét, az egy csodálatos, hatalmas nagy dolog, és ugye tudjuk jól, hogy a gyümölcsökben mi az, ami életfontosságú. Hát a vitaminok. A vitaminok. Tehát ami az élethez való. Ezért is ajánljuk mindenkinek, hogy tanulmányozza a Bibliának az egészségügyi törvényeit, azért is hozunk olyan könyveket mindig, amelyekben a bibliai elvek a kisgyermekkortól fogva az időskori táplálkozásig, és egyáltalán az életmódig benne vannak, mert ugye az élet egyik alapja az, hogy anyagilag valaminek biztosítani kell az életet és a növekedést. Ez az élet fája. Az Isten, amikor megteremtette a földünket, akkor az élet fáját teremtette a föld közepére, és a jó és gonosz tudása fájával megjelölt egy másik fát, hogy ott következik be a megkísértés, azon az egyetlen egy ponton az ember oda ne menjen, meg se közelítse, mert Sátán ott akar bejönni a világra. Az ember az élet fájáról táplálkozik, az élet fája biztosította volna számunkra itt az örök életet. Ezt eljátszottuk. Most, amit mi élünk, az nem örök élet. Azt tudjuk, hogy milyen élet. Az egy rabszolga élet. De akkor, amikor eljön a feltámadás, az ezer éves ítélet, az újjáteremtés, a Biblia nem felejtkezik el arról, amit az első fejezetében állított. Nem felejtkezik arról sem el, hogy nem lesz napra szükség, hanem először volt a világosság, és negyedik napon a nap. Nem felejtkezik arról sem, hogy ott is volt az életfája. Itt is itt van az életfája, minden hónapban megtermi a gyümölcseit, és ezek a népek fenntartására valók. Ezért ajánljuk mindenkinek, hogy már itt a földi életben próbáljunk meg úgy élni, hogy az élet törvényeivel összhangban éljünk. Ha már belementünk így ezekbe az anyagi dolgokba, azért hadd hívjam föl a figyelmet, hogy bár túlságosan a Biblia nem vezet bele bennünket a részletekbe, de hogyha eltetszenek olvasni az előbb idézett könyvből ezt az 40-50 Biblia verset, amit az Ószövetségben, főleg Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, és amit a szerző beidéz. Tehát amikor ideér, elkezdi beidézni az ószövetségi jövendőléseket, engedjék meg, hogy Ézsaiás könyvéből az itt feljegyzett 32. fejezetből, 60. 65. fejezetből én is felolvassak néhány verset. Hogy mit mond az Isten, hogy mi lesz ott majd az örök életben? Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, mondja az Ézsaiás 32.18. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik annak gyümölcsét. Hát ugye a szőlő gyümölcsök királya, nem véletlenül ugye Jézus hasonlataiban is, meg az egész palesztinai kultúrában is főszerepet kapott, de nagyon fontos, házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Kezeik munkáját használják, választottaim. Azért micsoda hatalmas ígéret ez is. Mert ilyen egyszerű dolog, hogy itt az ember a földön sokszor nem tud a saját lakásában lakni. Vagy nem tud háborítatlanul és gondtalanul lakni. És sokszor, amiért megdolgozunk, az nem a miénk lesz. Ugye milyen egyszerű dolog? az életnek legfájdalmasabb dolgai. Ugye most fejeződött be a József Attila emlékév. Nem tudom, hogy ki mire figyelt föl, vagy újraolvasta József Attila verseit. Van József Attilának egy vers, ami így végződik. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan csupa csősz világban. Három jelző, hogy ez a világ otthontalan. Lehet, hogy sokunknak van otthonunk. Van egy kis lakás, van egy kis ház. Sok embernek egyáltalán nincs otthona. De akinek van otthona, a szó igaz értelmében annak sincs otthona. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Ábrahám, amikor elhagyta az otthonát, azt a nagyon magas civilizációjú Mezopotámiát, és elment Palesztina Kánaán földjére, akkor ő kereste az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mert itt a földön nekünk maradandó, igazi otthonunk, aminek igazán lehetne örülni. Ahol lehet plántálnunk, és mi ennénk a gyümölcsét a munkánknak, ilyen otthonunk nincs. Ezért, amikor Mózes vallomást tesz Istennek, ugye a híres 90. Zsoltárban, akkor azt mondja, hogy Uram, Te voltál az otthonunk, Te voltál a hajlékunk. Nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, föld és világ formáltatott. Mindörökre Te vagy Isten. Itt, ezen a földön is lehet otthonunk, de ez egy mozgó otthon. Ami előtt tűzoszlop jár és felhőoszlop követi, hogy Ézsaiás könyve 5. fejezetében olvassuk. Mi nekünk itt a földön az igazi otthonunk az Isten. Ha valaki nem őt tartja az otthonának, sok keserűség fogja fűzni azokhoz az otthonokhoz, ahol, mint jövevény és zsellér lakozik a földi életében. Az Isten az otthonunk, de Isten itt az örök életben majd olyan biztos otthont ad, ahol majd lehet lakni, ahol a zaj és a városoknak a szörnyűségei nem veszik el a kedvünket a létezéstől, vagy nem hiúsítják meg az éjszakai nyugalmat, és ahol, amit plántálunk, amiért dolgozunk, az a miénk lesz. Ez itt a földi történetben eddig még nem sikerült 6000 év alatt sem. Az emberek elvették a másét. Az erősebb elvette a szegénytől és a gyengébtől. Amikor a Biblia leírja, akkor ügyel arra, hogy egyensúly tarts, hogy igen, ez egy igazságos világ lesz. Hogy mondja Péter 2. levele 3. fejezete, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Itt igazság fog lakozni. Itt az emberektől nem lesznek el, itt nem lesz erőszaktétel, itt mindennek meg lesz a maga helye, és olyan fejlődés, olyan növekedés lesz, ami leírhatatlan. Mert azért tessenek meggondolni, hogy itt a földön olyan sok minden nyom bennünket le sokszor a víz alá. Vagy annyira igaza van Ady Endrének, talán Ady költészetének az egyik legnagyobb sora, hogy egekig a fák sohasem nőnek. Itt az egekig a fák sohasem nőnek. Itt mindent a rossz lefelé nyom. Milyen lesz egy olyan világ, ahol nem lesz a rossz, és nem lesz a rossznak ilyen hatása sem következésképpen, ahol majd laknak, és az övék lesz, plántálnak, és az övék lesz. Szóval megindító ez, ahogy így beletekintünk ezekbe a kijelentésekbe, és engedjék meg, hogy miután ezt a 4-5 dolgot áttekintettük, és az író is áttekintette ebben a könyvében, ennek a könyvnek a nagyobb kiadású formáját tartom a kezemben, de van ez a zsebkönyv formája, amit mindig magunkkal vihetünk, és amit olvashatunk. Ezután ezt mondja az író. A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel, akik megmosták ruháikat és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, a szent kötelék, amely összekapcsol minden nemzetséget menjen és földön, mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. Emberi szó talán leírni nem képes ezt. Nem is részletez itt a Biblia, megérinti ezeket a dolgokat, bemutatja a Szent Várost, és bemutatja azt, hogy mi minden lesz és nem lesz, és valami képet azért alkothatunk, ahogy Pierre Abelard is, aki rendkívüli módon szerette a Bibliának ezt a részét, ugye Pierre Abelard francia filozófus volt a 11.-12. században, latinos nevén Petrus Abelardus, aki megértette a Bibliának ezeket a tanításait, és talán az egész világköltészet, vagy ha nem is az, de a himnusz költészet egyik legnagyobb darabját írta meg, Babis Mihály fordításában el lehet olvasni, az a cím, hogy Szombatesti himnusz. Megértette azt, amit Ézsaiás könyve utolsó fejezete mond, hogy ezen az új világon is lesz idő. Lesz idő. Az idő nem rossz dolog. Itt azért rossz dolog, mert a rossz rosszá tette. Az idő önmagában ugyanúgy nem rossz dolog, mint a gyümölcs, mint a testünk. Minden az Isten készítménye, az Isten alkotása, az Isten alkotásai nem rosszak. A rossz tette őket torzzá, félreismerté. És az új világon is lesz idő. Ezt mondja Ézsaiás könyve 66. fejezete, hogy majd hónapról hónapra, szombatról szombatra eljönnek és imádják az Istent és a bárányt. És Abelard, aki mondom, egy nagy filozófus, teológus és hát egy mélyen érző ember volt, ugye megírta ezt a szombatesti himnuszát, és mondom a Babits Mihály fordításával is egy csodálatos, gyönyörű, ugye így kezdődik, hogy ó, miek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, és nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mi király, mi udvar, micsoda palota, mi öröm, boldogság vár oda, mondják el majd azok, akik élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket készítsük ez alatt, s vágyaink mind e szent hon felé szálljanak, hogy Babilonból Jeruzsálembe vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Ott minden bús tehert levetve boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Ez a világköltészetnek egyik legnagyobb darabja. Tiszta ihletésű darabja, tisztán biblikus ihletésű darabja. Tessék csak meggondolni, az utolsó előtti verszakban azt mondja, hogy Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Mint a zsidó nép is a babiloni 70 éves sokság után visszatért Júdába, Jeruzsálembe. Az egész életünk tulajdonképpen a Babilonból való. Ki akar közülünk Babilonból ebbe a világba, az új Jeruzsálembe, a mennyei Jeruzsálembe térni. És az, hogy befejeződik, hogy ott minden szombatot új szombat vált fel, és szombatolók örök ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Kedves hallgatók, humorosan azt szoktam mondani, hogy bár ugye én bölcsész vagyok, hogy minden dolgok alapja a matematika. Én ehhez nem értek, de ezt az előadást mégis egy matematikai dologgal kell lezárnom. Lehet, hogy nem jól gondolkozom, mert mondom, matematikából általában csak 4-es voltam. Nagyon jó, igen, én is nagyon jónak tartottam. De komolyra fordítva a szót, ebben a fejezetben én olvastam önöknek mértékeket. A Bibliában nagyon egyszerű matematika van. Tudni kell összeadni, kivonni. Például nem kell gyököt vonni, integrál számítás nincs, differenciál nincs, úgyhogy itt is megkapom azt, ami nekem nagyon jó és amire szükségem van. Elmondja a városnak a méreteit. Kedves hallgatók, a Bibliában minden nagyon fontos. Hogy hány futamat, hány sing, ezt ne ugorjuk át. Az átszámítva a mi méretünkre azért 2,5-2,5 kilométer körülbelül, mert a szélesség és a hosszúság ugyanannyi, és Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, mert itt egy nagyon fontos erkölcsi kérdés, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Ezt hányszor mondják az emberek, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Most jön a matematika. Itt is itt vagyunk a teremben, X számban. Tessenek meggondolni, hogy egy négyzetméteren hány ember fér el. Négy elfér? Négy, hát elég kényelmesen, négy elfér. Ha egy négyzetméteren négy ember elfér, akkor egy négyzetkilométeren mit teszem gondolni, hány ember fér? Debrecen belvárosába kijelölünk egy négyzetkilométer. Ugye Debrecen sokkal nagyobb, mint egy négyzetkilométer, de mi csak egy négyzetkilométert itt ebben a szép, ugye így néz ki körülbelül Debrecen. Ugye? Budapest után ez Magyarország második fővárosa, szépen így ilyen bokréta alakban. Kijelölünk egy négyzet. Hány ember fér el? Hát ha négy fér el egy négyzetméteren, egy kilométer az 1000 méter, akkor egy méter sávban elfér mennyi? 4000, nem? 4000. Tehát tetszen követni engem? Tehát elemi matematika, tehát nem most, mondom, nem lesz semmi gyökvonás és semmi integrál számítás. Tehát 4000 ember elfér egy sávban, tehát egy méteres sávban egy kilométer, 4000 elfér. Akkor a másik sávban mennyi fér el? Ott is 4000. Hogy számítjuk így? 4000-szer 4000, ez mennyi? Hú, de érdekes zsivaj. Ne tessenek haragudni, de ezt csak úgy tudom előadni, hogy a hallgatók kiszámolják, mert mondom, csak 4-es volt a matematikából. 4000-szer 4000, ez mennyi? 16 millió. Ki ad? Ki mondta? Mindenki egyetért ezzel? Nem 16 millió? Kedves hallgatók, hogyha önöknek én azt mondanám, hogy Debrecenben kijelölök egy négyzetkilométeres területet, és az összes magyar itt elfér el, hinnék? Hát ezután igen. De mielőtt nem végeztük el ezt a számítást, eltetszenének hinni? Nem, ugye? Németek, tetszenek tudni a németek milyen pontosak, amikor az emberiség lélekszám olyan 1 milliárd fölé emelkedett, a németek kiszámolták, hogy az egész emberiség egy köbkilométeren elfér. Egy köbkilométer. Tehát Debrecenben csinálok egy négyzetkilométer területet, itt nagyon sok jó iparos van, még több mesterember, még több pénzember. Hegeztetek velük 2 méterenként ilyen, nem tudom én miket, hogy mindenki be tudjon állni, és az egész emberiség, ahogy volt a 19. század elején, az egész emberiséget itt el tudom raktározni. Élő állapotban. Ezt hadd mondjam el önöknek, hogy a 19. század elején ennyi volt, most tudom, hogy már nem tudom, mert most 6,4 milliárd az emberiség, tehát most itt Debrecenben egy négyzetkilométeren nem fér el, de 3 négyzetkilométeren, vagy 2,5 négyzetkilométeren elfér. Mennyi a város szélessége és hosszúsága? 2,5. Sokan fölteszik a kérdést, hányan lesznek ott az örök életben, nekem is hányszor mondták azt, hogy kérem, hát ahogy maga mondja, meg ha a Bibliát komolyan vesszük, hát akkor oda 8 ember élte túl az özönvizet, hát akkor körülbelül ennyi. Azért ilyen nagy ez a város, mert milliók lesznek ott. Milliók lesznek ott. Nem akarom azt mondani, 10-100 milliók, milliárdokat se akarok mondani, de hogyha tovább tetszenek a számítást végezni, ha egy négyzetkilométeren 16 millió, akkor a köbkilométer az 16 milliószor 16 millió. Azt ki tudja megmondani, hány milliárd? Nem hiszem azt, hogy a mennyei Jeruzsálembe persze olyan lesz a dolog, mint a Noé bárkájában, mert a Noé bárkájában el kellett férni 8 ember mellett óriási állatállománynak. Isten megóvta a tiszta állatokból ugye hetet, a tiszta állatokból egy párat, megóvta az Isten, de én azt gondolom, hogy ha a mennyei Jeruzsálemnek ilyen mértékeit adja meg a Szentírás, akkor ott nem 8 ember lesz. Nem itt csak százak, nem itt csak ezrek. Most azt tessenek meggondolni, hogy az igaz, hogy az özönvizet 8 ember élte túl. Az igaz, hogy Péter első levele, a harmadik fejezete figyelmeztet bennünket arra, hogy az özönvíz előtt Noé olyan tisztán hirdette az evangéliumot. És hogy csak 8 ember maradt meg? Tetszenek tudni, mennyi ember ért a földön az özönvíz előtt? Ezt is a németek kiszámolták. Ként megint matematika, ha 10 nemzedéket tetszenek alapul venni, a teremtéstől az özönvízig 10 nemzedék van. Ha egy nemzedéknél számítunk egy családba minimálisan 15 embert, mert ugye 900 év alatt, tehát a családok 15-20 gyereket, akkor betetszenek a permutációs, permutációt azért ismerni kell, tehát azt már Leibniz és Pascal föltalálta a számunkra, hogy egyszer, kettőször, 2×3, 6×4, stb. Tehát ezt már föltalálták. A németek kiszámolták, hogy az özönvíz előtt megközelítőleg 1 milliárd ember élt. 1 milliárd ember. Az 1 milliárd emberből 8 ember maradt meg. Persze, akik közben meghaltak, üdvözülhettek, de aki megérte az özönvizet, az özönvíz elmosta a világot. Meghaltak az emberek. Most van több mint 6 milliárd ember. Ha az 1 milliárdból 8 ember maradt meg, a 6 milliárdból, ha ugyanolyan a világunk állapota, mint az özönvíz előtt, hogy Jézus mondta, akkor azt mondom, hogy 48 ember. Ha önöknek én azt mondanám, hogy itt ebben a teremben van 150 ember, és csak a harmada, mindenki megdöbbenne. De csak ez a terem, nem az egész világ. Most én ezzel az okfejtéssel csak arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Bibliában azért vannak ezek a számok, mert Jézus világosan mondta, hogy mindenkit vár ide. De azt is mondja, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Jézus azt is mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor eljövök, hogy ti is ott legyetek, ahol én leszek. Tessenek ezzel elgondolkozni, hogy nem Isten az, aki kirekezd bennünket az örök életből. Az Isten a mennyei Jeruzsálemre nézve is ezt mondja, itt milliárdok férnek el. Isten nem 8 embert hív, meg nem 48 embert hív. Kinek a felelőssége az, hogy sokszor csak 8, meg 48? Kinek a felelőssége az, hogy Ábrahám ott áll az Istenet, hogy Uram, Istenem, hát ha csak 100 igaz van Sodomában és Gomorában, de ha csak 50, de ha csak 40, de ha csak 30, és lemegy egészen 10-ig, de 10 igaz nem volt Sodomában. Kinek a felelőssége? Ki rontja el az életet? Az életet elrontani egyedül mi tudjuk. Isten akarja, hogy minden ember ott legyen. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. És Isten ezt ilyen számokkal is kifejezi a Bibliában. Tehát ezt se vegyük hallatlanra, ezt is becsüljük meg, hogy a Biblia így fejeződik be, hogy minden embert vár az Isten. Minden embert vár egy boldog, egy igaz örök életre.